És dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban, szervusz!
Itt van.
Jó reggelt kívánok!
Na, hát Mexikóval járunk, hát nyilván te is a drogkartelek ellen vívott amerikai és mexikói háborúval fogod uralni a rovatot, de lehet, hogy tévedek. De szerintem ezt a kötelező kört fussuk le. Mekkora belpolitikai és külpolitikai feszkót okoz ez Mexikóban, hogy ennyire elharapozott, és ma már nem a kolumbiai, hanem a mexikói drogbárokról szólnak a hírek általában.
Nagyon jó a kérdés, mert hogy belpolitikailag teljesen egyértelmű a jelentősége, hogy ez gyakorlatilag ugye a több ország, több államalkotó tényezőből azért jó néhányat eszik a drogkartellek elképesztő kegyetlenkedése, és tényleg a hétköznapi életet teszi lehetetlenné. Nagyjából a becslések szerint 30 ezer gyilkosság történik egy évben. Na most, ha ezt leosztjuk napra, akkor még így is egy óriási szám jön ki. Valahol ez a drogháború az első ismert adatok szerint így az évtized közepén, tehát 2007-től 14-ig van egy ilyen adatsorom, akkor 164 ezer életet követelt. Csak összehasonlításul ez ugye egy picit több, mint amit akkor Irakban és Afganisztánban a civilek elveszítettek. Körülbelül 40-50 polgármestert gyilkoltak meg, csak ez alatt az idő alatt, és hát a becslések sajnos azt mutatják, hogy körülbelül 99%-a a bűncselekményeknek az büntetlen marad. Uh-huh. Tehát ez a társadalmi alaphangulat, és ugye 2018-ban így választják meg Obradort, aki tulajdonképpen szoktak mexikói Trumpnak emlegetni, populista elemeket fel lehet fedezni valóban mind a kettőnél, de Obrador egyébként alapvetően a bal szélről jött, vagy hát ha úgy tetszik, akkor inkább a munkásosztály felé való összekocsintással igyekezett a mexikói polgármesteri székből átutalni az elnöki székbe, egyébként sikeresen. Úgyhogy tehát ez a drog, ez a belpolitikát egyértelműen eszi, gyakorlatilag a katonasságot kivezényelt Obrador, hogy tegyenek rendet. Ez minden eddigi tudásunk szerint egyébként ma jó recept. Tehát ugye a katonák nem nyomoznak, a katonák között nincsenek olyan bíróságok, akik ügyeket végigvinnének. Tehát elfoglalták a reptereket, elképesztő pénz áramlott a katonákhoz, de eközben a civil közigazgatás az tovább omlik szét. Tehát igazából nem látszik, hogy ez a recept beváltolna egy kicsit is.
Hát uh-huh. Akkor mi válna be? Hát ugye, hogyha...
Hát majd jön a DEA, az Egyesült Államok kábítószere. Mert azért Kolumbiában valahogy így vagy úgy hosszú évek, és nagyon-nagyon sok pénz után azért csak sikerült rendet tenni, és nem hiszem, hogy az Egyesült Államoknak érdeke az, hogy a szomszédos országban gyakorlatilag egy drogra épülő állam alakulat működjék.
Abszolút nem, hát ugye ahhoz egy picit hosszú a határ, hogy ez annyira egyszerű legyen, illetve a DEA-val pont Obrador igyekezett egy picit mondjuk úgy, hogy visszavenni a kapcsolatok erejéből, tehát hogy a saját hatáskörébe tudja ezeket tartani. Eközben egyébként az Amerikát gyötrő fentanil, tehát ez a kvázi fájdalomcsillapító, mint droghasználat történet is átért Mexikóba, és most már itt vannak a laborok az északi részen, és innen csempésznek át teljesen ellenőrizhetetlen fájdalomcsillapító jelleggel árult drogokat, és megjelentek egyébként egyes sajtóhírek szerint a kínaiak az illegális területen is Mexikóban, tehát lehet, hogy itt már néhány év múlva már nagyhatalmi harcról beszélünk a mexikói undergroundban. Tulajdonképpen jogos lenne, tehát hogyha mi lennénk a kínai kémkönökök, akkor ez egy tökéletes terep az aktív intézkedéseknek. Uh-huh. Hát ez az egyik része ennek a dolognak. A másik viszont az, hogy ugye annyira közel van az Egyesült Államokhoz, és ahol látszik az amerikai befolyás, hogy például a kínaiakkal nincsenek igazán közeli viszonyban. Tehát annak ellenére, hogy fontos ország, annak ellenére, hogy a második legnagyobb kereskedelmi partner, egyébként messze-messze lemaradva itt az Egyesült Államok mögött érthető módon, de Kína nem tudta berángatni őket az egy út egy övezetbe, nem tudta berángatni a fejlesztési bankjába, tehát ez a kapcsolat még messze-messze gyengébb. Xi Jinping egyébként csak a legelső ciklusának első évében, 13-ban volt itt, azóta nem is látogatott el ide, Obrador se járt Pekingbe. Tehát ebből a szempontból elég ügyesen tartják az amerikai ellátási láncokban Mexikót, és ez is a cél. Tehát kifejezetten ez látszik, hogy a chipgyártást is elkezdték részben még a régebbi generációs szípeket ide kiszervezni, de van néhány város, ahol kifejezetten a startup, unicorn és a többi hangulat uralkodik, és itt akár az internet is találunk egy több ezres kutatóközpontját, itt megtaláljuk azt, hogy a tajvani TSCM hogyan, a Foxconn hogyan próbál lábat vetni. Tehát egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy IT kitörés zajlik a maga sebességében és módján, de évi 85 ezer, és ezt aláhúznám, kétszer bekarikáznám, évi 85 ezer IT végzős szakemberrel.
Azt akarom így még megkérdezni, hogy az, hogy közben meg a közbiztonság olyan, amilyen, ez nem gátolhatja ezt a fajta gazdasági együttműködést az Egyesült Államokkal? Mert ha most azon gondolkodom, hogy ki az a top menedzser, aki lemegy Mexikóba a családjával együtt, hogy ott felépítse mondjuk egy Tesla vagy egy chipgyárat, hát ez nem, miközben azt hallja, meg azt látja, hogy mindent ural a kábítószer, és a bandákkal a hadsereg háborúzik, az nem tudom, hogy mennyire dönt úgy, hogy akkor irány Mexikó, és akkor ott majd én fogok dolgozni, meg élni.
De, tehát alapvetően ez az egyik gond, igazából már ott gond, hogy komolyabb ingatlan beruházók se szívesen mennek oda. Tehát eleve azoknak, akik áttelepülnének az Egyesült Államokból, azoknak nehezebb dolga van. Ennek ellenére a helyi fiataloknak ez még egy kitörési lehetőség. Tehát igazából azt kell látni, hogy ez most elsősorban tehát azért nem egységesen sújtott a bűnözéssel, vannak nagyon-nagyon rossz területek és kevésbé rosszak, és ezeken a kevésbé rossz helyeken igyekeznek egyébként tipikusan polgárőrséggel, a önkormányzatokkal, rendőrséggel és mindenféle más kiegészítő szervezettel, tulajdonképpen polgári besúgóhálózatokkal is, ha úgy tetszik, városi szinteken rendet teremteni. Erre volt már sikeres példa is. Tehát nem reménytelen a dolog, és annyi fiatal végez egyébként relatív jó tudással, nagyon alacsony fizetési igénye, hogy őket itt el tudják dolgoztatni, és aztán beutazni egy hétre be lehet. Az, hogy valaki itt akar élni, az egy másik kérdés, ebben teljesen igazatok van, ezt kell átfordítani. Hát még itt az IT fővárosban is egyébként nem olyan régen, tavaly májusban talán, egy katonai helikoptert egy várból indítható rakétával szedett le a maffia, és hát azért a környéken vannak ilyen narkó út ellenőrző állomások, ahol néha buszokat is eltérik, vagy hát elrabolnak és válságdíjat követelnek. Tehát itt azért tényleg nagyon más az erőszak szintje, ez a 30 ezres számból is látszik. Mondjuk pont az USA-ban egyébként azért a gyilkosságokról szintén lehetne szót ejteni, de nyilván az egy teljesen másik légkör, hiszen az
igen. Még egy nagyon fontos kérdéskört azért beszéljünk végig, még ez pedig az, hogy ilyen nagyobb amerikai együttműködésben mekkora szerepük van a mexikóiaknak. Tehát, hogy ilyen amerikai szabadkereskedelmi övezetben gondolkodnak-e ők ilyen motorként, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza.
Nagyon jó a felvetés, mert hogy igen, tehát igazából ez a legnagyobb ösztönző, amit Washington tud kínálni, és itt ugye egy Kanada-USA-Mexikó egyezménnyel rengeteg üzleti lehetőséghez, kereskedelmi lehetőséghez igyekeznek juttatni Washington felől is a mexikóiakat, illetve ahogy mondtam, ez most egy stratégiai jelentőséget kapott a Trump-ér a második felétől, hogy az ellátási ráncokba, hát nagyon puritánul akarom mondani, akkor bezárják Mexikót, tehát hogy egyszerűen olyan beszállító tudjon az USA-nak lenni, ahol Kína nem tud belefolyni ebben, nem tud érdemben veszélyt okozni, vagy kockázati tényezőt növelni. Tehát ilyen szempontból kifejezetten fontos ez az északi hármas, és ezt igyekeznek újra és újra megerősíteni formálisan, informálisan is. Tehát valahol ez a hangulat, de mindezt egy olyan López Obradorral kell, mondok egy példát, ez a friss esemény, ahol a helyi MTI, tehát a mexikói távirati irodát éppen fel akarják számolni, mert hogy...
Hát ne írogassanak már.
Igen, tehát hogy...
hát ilyen, igen, ez érdekes.
Az általa kinevezett vezető 19 óta az annyira durva, hogy folyamatosan sztrájkolnak az újságírók, és erre a vezető az most nem olyan régen kijelentette, hogy tulajdonképpen a reggeli megnyilatkozások van egy ilyen, hát ami nálunk minden péntek reggel van, az ott tulajdonképpen minden nap van szinte, és ott előre kijelölt bloggerek és mások kérdezhetnek.
Ne viccelj már, ilyen, ilyet, Mexikóban.
Ilyen, ilyen van, ilyen van. Örülhet.
Hát esőisten siratja Mexikót, igen. Ezt láthatjuk.
Úgyhogy hát a sajtóhelyzete ott se vidám, biztos vannak még ilyen országok, de az viszont tény, hogy Obradornak azért vannak ilyen hatalmi elhajlása, és mindez a hadseregre való támaszkodásával hát nem kelt egy nagyon bizalomgerjesztő képet kifelésem, és ez a hadsereg viszont beleesik a korrupcióba, tehát itt összeérnek a dolgok.
Csíj, de vidám hely ez a Mexikó.
Jó azért, jó hely. Igen. Az. Figyelj, 43 millió turista, nem tévedhet 43 millió turista, ami egy dinamikus fejlődés, mert előtte azt hiszem ilyen 2004-ben még 20 millió volt, 2022-ben már 40, úgyhogy...
És most a februári adatok megint azt mutatták, hogy tavalyhoz képest újra növekedni tudtak, tehát a turizmus működik.
Legalább valami.
Hozták be a turista gadgeteket.
Ajaj. Na, hát előbb-utóbb ebből baj lesz.
Na, hát köszönjük szépen, Bottont, érdekes szelete ez a világnak. Megint csak köszönjük a szakértelmed, és akkor jó hetet kívánunk neked.
Nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok.
Köszi, szervusz.
Dr. Feledi Bottont külpolitikai szakértő foglalta össze, hogy politikailag, külpolitikailag mit érdemes Mexikóról tudni.